kettős állampolgárság és határon túli választójog. Az elvi kérdésekben nincs megegyezés, de egyeztetni fog Szlovákia és Magyarország. Meghalt az emberevő, a pszichológus szerint kész lett volna a kannibalizmusra a szlovák férfi. Összefogás egy erdélyi kisfiúért, Lacika állapota látványos, anyavul pedig már lemondtak róla. Földrengés Spanyolországban, 8-an meghaltak, 20 000 ház megrongálódott. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Magyarország folyamatosan tájékoztatja majd Szlovákiát a határon túli magyarok választójogával kapcsolatos lépésekről. Ebben állapodott meg Martonyi János magyar és Mikulás Zurinda szlovák külügyminiszter pozsonyi tárgyalásain. A kettős állampolgárságról egyelőre nincs megegyezés.
Magyarország nem tartja megfelelőnek azt az államközi tervezetet, amit a kettős állampolgárság kapcsán Szlovákiától még februárban kapott.
A tervezet alapvetően eltér a mi felfogásunktól, és lényegében megfelel a jelenlegi szlovák állampolgársági választörvény szellemének. Ennél többet most én itt nem mondok.
A tárgyalásokon beszéltek az új magyar alaptörvényről is.
Kíváncsi voltam arra, hogy az alaptörvény hogyan oldja meg az aktív és passzív választójogot. Ez még nem a nap témája, erről majd folyamatosan tárgyalunk. Egy megjegyzésem volt még a magyar alkotmánnyal kapcsolatban. Figyelmeztettem magyar kollégámat, hogy ennek gyakorlati átültetésétől függ, lesz-e vagy sem országon kívüli hatása.
Ennek a cikknek és általában véve persze az alkotmánynak semmiféle területen kívüli extraterritoriális hatája nincs, nem is lehet. És semmilyen igényt nem formál ez az alkotmány arra, hogy az ország területén kívül bármelyik országban alkalmazást nyerjen.
A két külügyminiszter egyezményt írt alá két Ipoly-híd megnyitásáról és további kettő felépítéséről. Egy új Komáromi híd megépítéséről, valamint a Sátoralja új helyet és Szlovák új helyet összekötő út működtetéséről.
Marad a szabad mozgás, de a Schengeni egyezményt át kell alakítani. Ez a többségi vélemény született az uniós belügyminiszterek rendkívüli ülésén. A soron kívüli tanácskozást, amelyet Soros elnökként Pintér Sándor belügyminiszter vezetett, az Afrikából érkező menekült hullám indokolta. A miniszterek arról egyeztettek, mikor és milyen körülmények között lehessen újra határellenőrzés az EU-n belül.
Schengent meg kell védeni, mondta a brüsszeli belügyi biztos, akivel ebben mindenki egyetértett. Az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, hogy az övezeten belül nincs útlevél ellenőrzés, de a szabályok nem teljesen világosak. A határok ugyanis indokolt esetben átmenetileg visszaállíthatók. Ma erről az országok maguk dönthetnek.
A többségi vélemény az, hogy egyes ország ne hozhassa meg ezt a döntést, ez láncreakciót indíthat el, egymás országával szemben a bizalmat megingathatja.
Ez történt Dánia és Németország között, miután a dán kormány közölte, 2-3 héten belül visszaállítja a közös határon a vám ellenőrzést. Sok hűhó semmiért. A dán belügyminiszter így válaszolt a német és uniós aggodalmakra. Személyi okmányokat nem ellenőriznek, mondta, a szigorítással a nemzetközi bűnözést szeretnék visszaszorítani. Vámellenőrzés egyébként mindenütt továbbra is van az EU-ban, igaz, nem a határokon. A vámkommandók bárhol, bárkit átvizsgálhatnak.
Mintaértékűnek nevezte az egyik legismertebb kutató és elemző műhely az Amerikai Gazdasági és Politikai Kutatóközpont alapító igazgatója Magyarország szakítását a Nemzetközi Valuta Alappal. Mark Westbrot szerint, aki a venezuelai és az argentin elnök amerikai tanácsadója is, Magyarország immáron szabadon dönthet, hogy hol vesz fel hitelt. Lehet, hogy drágábban, de a pénzt a gazdaság élénkítésére, ezzel együtt munkahelyteremtésre használhatja fel. Ma ugyanis nem az adósság növekedése, hanem az infláció, a munkanélküliség az igazi probléma.
120-an dolgoznak most ennél a győri cégnél. Nemrégiben még csak 88-an voltak, de több állami támogatásra is pályáztak, sikerrel. Így fejleszteni tudták a gépparkot, és ezzel együtt munkahelyeket teremtettek. A társaságnál abban bíznak, hogy a kormány által eddig meghozott a vállalkozásokat segítő intézkedések, például az adókedvezmények megmaradnak, mert ez tovább erősítheti a kis cégeket.
Egy biztonság érzetet kell, hogy a kormány sugározzon felénk, vállalkozónk felé.
Ez nem biztos, hogy sikerült volna a kormánynak a Nemzetközi Valótalap ermője alatt. A Nobel-díjas közgazdászok nevével fémjelzett amerikai gazdasági és politikai kutatóközpont alapítója szerint, ahol az IMF az úr, ott teljesen kiszolgáltatottá válik az ország. Mark Weisbrot, aki egyben a venezuelai és az argentin elnök amerikai tanácsadója is, azt nyilatkozta, hogy az IMF kölcsönök feltételei olyan gazdaságpolitikát írnak elő szuverén kormányoknak, amely együtt jár a munkahelyek leépítésével, a gazdasági visszaesés tartósításával. Ezért az ismert közgazdás szerint Magyarország szakítása a valutalappal mintaértékű.
Ez a mozgalom, ez egy szabadságharcos mozgalom.
Így jellemezte korábban a nemzetgazdasági miniszter a szakítást az IMF-fel. Matolcsy György szerint Magyarország bebizonyította, van élet a valuta alap nélkül is.
A munkahelyteremtés ma Magyarország számára életkérdés.
A Szél Kálmán társaság tagja szerint bár kockázatos lépés volt szakítani a nemzetközi valuta alappal, de így az ország a saját útját járhatja.
Amikor az IMF egy ország hitelt vesz föl, akkor egy pontos kottát és menetrendet kap, amelyet be kell tartani, hogy miképpen kell a gazdaságát az elkövetkezendőkben irányítani. Azt gondoljuk, hogy Magyarország a jelenlegi helyzetet figyelembe véve jobban tudja, pontosabban tudja, hogy mik azok a célok és eszközök, amelyel a hitelt vissza lehet majd fizetni, és amelyel a magyar gazdaságot növekedési pályára lehet állítani.
Ha Magyarország nem szakít a valutalappal, akkor nem vezethette volna be a bankadót és a válságadókat. A szakértő szerint az IMF-fel folytatott küzdelmet eleinte meglepődve fogadták a pénzügyi piacokon, de mára a helyzet megváltozott. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy néhány hét alatt több mint 4 milliárd eurónyi államkötvényt sikerült eladni.
Az unió soros elnökeként Magyarország mindent megtesz azért, hogy mielőbb megkezdődjenek Macedóniával a csatlakozási tárgyalások. Ezt mondta Orbán Viktor, miután találkozott a macedón kormányfővel Skopjében. Macedónia már 2005 óta EU tagjelölt. Egy névvita akadályozza a felvételét. Görögország ugyanis, ahol az egyik tartományt Makedóniának hívják, ezen a néven nem hajlandó elismerni uniós tagállamként a volt jugoszláv tagköztársaságot. Orbán Viktor szerint az, ahogyan a macedónok a pénzügyi válságot kezelték, és biztonságpolitikai szerepvállalásuk is érv amellett, hogy mielőbb uniós taggá váljanak. Megvalósulhat az erdélyi magyar rendszerváltás. Ehhez a Magyar Polgári Párt, a Székely Nemzeti Tanács és az újonnan alakuló Magyar Párt összefogására van szükség. Ezt mondta Szász Jenő. A Magyar Polgári Párt elnöke szerint csak közösen teremthető meg az RMDSZ alternatívája. Szász úgy véli, a 2012-ben esedékes önkormányzati választás jó alkalom arra, hogy felmérjék az MPP, a bejegyzés előtt álló új magyar párt, valamint az RMDSZ erőviszonyát, és az eredmények alapján állítható közös jelölt lista a parlamenti választásokra. Megrongálták József Attila szobrának feliratát Nagyváradon. Az ismeretlen tettesek lefeszítették és elvitték a magyar költő nevét ábrázoló bronz plakettet. Az elmúlt két hónap alatt ez már a hetedik magyar emlékhely, amelyet megrongálnak. Legutóbb két hete egy másik híres magyar, Cárány Gyula természettudós mellszobráról lopták el a betűket. Bár az RMDSZ és a Bihar megyei műemlék alapítvány is többször tett feljelentést a rendőrségen, a tetteseket egyelőre nem fogták el. A helyi önkormányzatban most azért lobbiznak, hogy megvédjék Bihar megye magyar emlékhelyeit. Meghalt az a szlovák férfi, akit kannibalizmussal és gyilkossági kísérlettel vádoltak. A férfit tűzharcban lőtték le a kassa melletti sáros kőszegen. Az akcióban az egyik kommandós is megsérült.
Ezen a hídon fogták el a férfit a szlovák kommandósok. Egy svájci férfi jelentette fel, hogy arra készül, meggyilkolja és megeszi őt. A szlovák férfi ugyanis interneten keresett áldozatot kannibál szertartáshoz. Erre jelentkezett a svájci férfi, aki később azonban megijedt az eltervezett gyilkosságtól. Ő értesítette a rendőrséget. Az Interpol vette fel a kapcsolatot a szlovák rendőrséggel. Csapdát állítottak, és az egyik rendőr svájcinak adta ki magát. Amikor a szlovák férfi rájött, hogy becsapták, több lövést is leadott a kommandósokra. A 42 éves kannibált tűzpárbajban súlyosan megsebesítették, ma belehalt sérüléseibe. A kriminálpszichológus szerint komolyan gondolhatta, hogy kannibál szertartáshoz keres valakit.
Azt gondolom, hogy valószínűleg elmebetegről lehet szó, maga az elkövető, és hogy komolyan gondolta, és hogy elmebeteg, az pedig az igazolja, hogy elfogása közben fegyvert kellett használni vele szemben, valószínűleg ő is fegyvert használt és menekülni próbált. Tehát azért tudhatta, hogy amit csinál, az nem helyén való.
Kiderült, a szlovák férfinak 4 fegyvere is volt, mivel a helyi sportlövészklub tagja. Rendezett családban élt feleségével és 2 iskolás gyermekével. Aki ilyesmit tesz, szerintem az nem is ember, mert egy normális ember ilyesmire még álmában sem gondol, hogy valakit megegyen, mondja ez a férfi. A szlovák férfi számítógépes szakemberként dolgozott, ám 2 hónappal ezelőtt elküldte a cég, mert túl sokat csetelt. A rendőrség azt is vizsgálja, a férfi követette el hasonló büntényeket a múltban.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Városvédő behívó különleges képzés Sátoraljaújhelyen azért, hogy a természeti katasztrófáknál hozzáértők segítsenek. A Várbazártól Akvinkumig a parlament előtt az új világörökségi törvény. Legalább 8 ember meghalt Andalúziában, amikor 2 közepes erősségű földrengés rázta meg Spanyolország délkeleti részét. A földközi tengertől 30 kilométerre lévő Lorca városában legalább 20 ezer épület rongálódott meg, és több tízezren voltak kénytelenek a szabadban aludni.
2 rengés rázta meg szerdán kora este a spanyolországi Lorca városát. Az első a Richter skála szerinti 4,4-es erősségű földmozgás miatt sokan az utcákra menekültek. 2 órával később egy sokkal erősebb rengés következett. 20 ezer épület rongálódott meg, a halálos áldozatokat a romok temették maguk alá. Egész éjjel úgy dolgoztunk a kórházban, hogy tudtuk, bármikor ránk dőlhet az egész épület. A barátaim a szemem előtt haltak meg, de nem adjuk fel, mondja egy helyi orvos. 50 éve nem volt ekkora földrengés Spanyolországban. Lorca 400 kilométerre délkeletre fekszik Madridtól, de a rengést a fővárosban is érezni lehetett. Lorcában 90 ezer ember él, a polgármester szerint szinte senki sem aludt az otthonában. Tízezrek töltötték a szabad ég alatt az éjszakát, volt, aki az autójában aludt, volt, aki a septében fölállított szükségszállásokon. Reggel sokan visszatértek, hogy megnézzék, mi maradt otthonaikból, van-e hová hazatérniük. A városba reggel több száz katonát vezényeltek, ők irányítják a kutatást a túlélők után, a kárfelmérést, a romeltakarítást, és ők döntik el, melyik épület biztonságos, és melyik nem.
50 helybéli férfinak postázott polgárvédelmi behívót a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. A város védelme érdekében helyezték őket készenlétbe. A polgármester szerint egy ilyen intézkedés ugyan nem túl gyakori, de a védelmi bizottság vezetőjeként joga van hozzá. Azt szeretnék, ha árvíz idején felkészült emberek irányítanák a védekezést. Tavaly csaknem 1 milliárd forint kárt okozott a városban a megáradt Ronyba patak.
50 férfi kapott hivatalos behívót az önkormányzattól Sátoraljaújhelyen. Őket jelölték ki, hogy természeti katasztrófáknál segítsenek a védekezésben.
Meglepetésként ért bennünket, de ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, hogy a lakosság végül is tudja, hogy mi a teendő egy ilyen árvíz esetén.
50 év alatti munkaképes helybéli férfiakat hívtak be polgárvédelmi szolgálatra. Elméleti és gyakorlati képzést is kaptak.
Gyakorlati végrehajtás során nyúlgátépítést, boldás megtámasztást, töltés emelést, tehát különböző módozatokat tanulták meg.
Tavaly 3-szor áradt meg a Ronyva Sátoraljaújhelynél, csaknem 1000 házat öntött el a víz, és több mint 1 milliárd forint kárt okozott. Borsod megyében a kormány januárban árvízi veszélyhelyzetet hirdetett, ami még most is érvényben van. A polgárvédelmi törvény szerint vészhelyzet esetén a 18 és 55 év közötti lakosság köteles részt venni a védekezésben.
Ennek nem az a lényege, hogy itt valamiféle kötelező és parancsszerű feladatot kell végrehajtani, hanem ez egy jó szándékú segítségkérés.
Tavaly júniusban a Felsőzsolcai árvíznél Sólyom László akkori köztársasági elnök beszélt arról, hogy legalább a polgármestereket árvízvédelmi képzésben kellene részesíteni. Borsodban eddig 10 helyen tartottak képzést a védelmi bizottságok.
Szilikózis veszély van egy kőbánya környékén, udvarhelyszéken. A porszennyezés a levegőbe és a vízbe kerülve is károsítja a szervezetet. Minden jelentős anyagi kárt okoz, mert egyre több állat betegszik meg, a kőszállító teherautók miatt pedig a környékbeli falvak házai is repedeznek.
Emberre és állatra egyaránt ártalmas szilikózis veszélyt, azaz porszennyezést idéz elő az udvarhelyszéki Nyikó mentén 3 éve működő kőbánya.
Sárga lé folyik le mindig, nyáron nap, nagy porna, az is nagy bor. Nem lehet egy ruhát kiteríteni, mert kimossuk, egész fekete lesz belőle valóság.
A bánya ülepítőjének tartalma a Tarcsafalván átfolyó patakokba kerülve a háziállatok szervezetében okozhat visszafordíthatatlan károkat.
A patak vizében lefolyik hosszan a falun, és az állatok nem tudják azt a finom lerakódást, nincs milyen úton, módon kikerüljék, tehát a szervezetbe kerül, ami emésztési zavarokat, heveny bélhurutot idéz elő.
A településen napi akár 30 teherautó is átmegy. Emiatt számos ház megrepett. A bánya tulajdonosa azt mondja, nem tud a károkról.
Jelentős szerepet vállalunk az útak, hídak, árkok karbantartásában, mivel kövezett útszakasz por előfordulhat. Van engedélyünk, persze be van a szakhatóságoktól, meg vannak az engedélyeink. Környezetvédelmi, igen, a bánya felügyelőségtől.
A környezetvédelmi őrséggel nem sikerült interjút egyeztetnünk. A napokban a megyei önkormányzat szakemberei vizsgálatot indítottak a kőkitermelés helyszínén.
Felébredt a kómából, és már jobban van az az erdélyi kisfiú, akit a Zala megyei kórház gyermekosztályának rehabilitációs részlegén kezelnek. A kisfiú egy autóbalesetben olyan súlyosan sérült, hogy a Marosvásárhelyi klinikán lemondtak róla. A szülők hónapokig gyűjtöttek, hogy Zalaegerszegre tudják vinni. A nehéz anyagi körülmények között élő család már csak 2 hétig tudja fizetni Lacika rehabilitációját. A koraszülött mentő és gyermekintenzív alapítvány gyűjtést indított a kisfiú megsegítésére.
Már beszél és mozgatja a végtagjait a 7 éves kisfiú, akiről az erdélyi orvosok már lemondtak. Zalaegerszegen 3 gyógytornász, rehabilitációs terapeuta és óvónő foglalkozik vele. A kisfiú állapota gyorsan javult, de ahhoz, hogy kiengedjék az intézményből, még hónapok kellenek. Az orvosa szerint, ha most félbeszakítják a rehabilitációt, a kisfiú ismét kómába kerülhet.
Pár hét alatt is nagyon látványos és jelentős javulás volt, ami persze nem azt jelenti, hogy már jól van. Az alagút vége az még messze van, de a reménysugár az egyértelműen látszik. Magyarul még további 3-4 hónap rehabilitáció minimális, ami alatt úgy gondoljuk, hogy egy elfogadható életminőséggel mehetne haza.
Lacika és szülei Csíkszentmiklóson élnek. Édesanyja havi fizetése 2 napi kórházi ápolásra elegendő. Anyagi helyzetük miatt a kisfiút is csak egyszer tudták meglátogatni.
Az az egy dolog tart remény bennünk, és azért úgy tudjuk elviselni, hogy tudjuk, hogy van remény ahhoz, hogy az én kisfiam lábra álljon. Nekem nagyon kevés a havi fizetésem, sajnos csak nekem van fizetésem, amiből mi az öttagú családot tartunk fönn, és nagyon borzasztó, nagyon nagy szükségünk van a segítségre, hogy Lacika újra olyan kisfiú tudjon lenni, amilyen volt.
A kisfiú látszik, hogy komoly fájdalmai vannak. Ápolói szerint mégis mindent megtesz a gyógyulásért, még így is, hogy szülei távol vannak. Hogy a gyereket tovább kezelhessék az Zalaegerszegi kórházban, a koraszülött és gyermekintenzív alapítvány gyűjtést indított.
Benyújtotta a világörökségi törvényjavaslatot az országgyűlésnek a kormány. A képviselők várhatóan már hétfőn tárgyalnak a hazai helyszínek kezelését szabályozó javaslatról. A 8 magyarországi világörökségi helyszínnel eddig az örökségvédelmi törvény foglalkozott.
Omladozik a budai várbazár. Az egykor legendás szórakozóhely ma már életveszélyes, megközelíteni sem szabad, pedig ez a hely is része az UNESCO világörökségnek. Az új törvény segítheti a műemlékek rendbetételét.
Lényegesen szigorúbb ellenőrzést jelent, lényegesen több elemű ellenőrzést jelent, és azt gondolom, hogy lényegesen egyértelműbb, kiszámítható, tervezhető.
Mind a 8 magyarországi világörökségi helyszínhez egy úgynevezett gondnokságot szerveznek majd. A jogszabály a pénzügyi keretekről is rendelkezik. Első körben 400 millió forintot szánnak a gondnokságok felállítására és a kezelési tervekre. Ezeket kormányrendelet hirdeti majd ki, és minden önkormányzatra kötelezőek lesznek.
Mi azt reméljük, hogy a jövő évben a költségvetés helyzete lehetővé teszi számunkra azt, hogy mi kulturális kormányzat a saját költségvetésében ezt az összeget el tudja különíteni.
A hatósági feladatokat továbbra is a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Természetvédelmi Hatóság látja el. Magyarország egyébként a környező országoknál jobban szerepel az UNESCO 911 helyszínt magába foglaló listáján. Ráadásul esély van arra, hogy ez a kör tovább bővüljön a római birodalom határvonalához, a Limeshez tartozó magyarországi helyszínekkel, így például az Aquincummal. Romániának 7 világörökségi helyszíne van, közülük egy magyar vonatkozású.
Ezen szándékszunk változtatni olyan értelemben, hogy Turucku esetében már megtörténtek az első tárgyalások. Hollókő támogatja azt, hogy Turucku hollókői pozíció kiegészítéseként felkerüljön a világörökség listára.
A magyar vonatkozású épített örökség felújítására kevés pénz jut Romániában. Elsősorban uniós forrásokban bíznak. A román törvények szerint egyelőre csak önkormányzati és egyházi tulajdonban lévő műemléképületek felújításában segíthet a kormányzat. Így az uniós források mellett a műemlékesek a vállalkozókat is igyekeznek meggyőzni arról, hogy érdemes megmenteni ezeket az értékeket.
300 diák előtt vetítették le a hortobágyi kényszermunkatáborokba kitelepítettek visszaemlékezéseit bemutató dokumentumfilmet Polgáron. A filmet az ország több iskolájában is bemutatják majd, hogy a fiatalok pontosan ismerjék a magyar történelmet.
Ez egy ilyen szovjet típusú deportálás volt. Az háborúsok mondták, hogy Hortobágyra megyünk, de azt hiszem, ezt nem hittük el.
Részletek az Út a Semmibe című filmből. A vetítésen néma csöndben figyelték a gyerekek a megrendítő filmet. Az egyórás dokumentumfilm az 1950-es években a hortobágyi kényszermunkatáborokba kitelepítettek visszaemlékezéseit dolgozza fel.
Döbbenetes volt, hogy mit átéltek ott. Már nem tudom képzelni, hogy mi lett volna akkor, hogyha én kerülök oda, vagy hát nem is tudom, hogy tudták egyet túlélni.
A vetítésen két túlélővel is beszélgethettek a diákok.
Pedig ugye ennek most már 60 év ennek az egész internálási dolognak, de még mindig problémája van az embernek.
Megbocsátani csak azt lehet, amikor bocsánatot kér valaki, ugye, akkor van mit megbocsátani, de nincs kinek megbocsátani tőlünk, még bocsánatot sem kért soha senki.
A filmet országszerte bemutatják a középiskolásoknak, a kormány szóvívő szerint így a diákok hitelesen ismerhetik meg ezt a világot.
Nagyon fontos az, hogy ezek a fiatalok meglássák, megtapasztalhassák azt, hogy ami itt történt, az nem csak történelem, hanem azok valóban emberi történetek. És hogy megtapasztalják azt is, hogy egy ilyen borzalomnak nem szabad soha többet megtörténni ebben az országban.
Csinálunk egy 8 epizódból álló sorozatot ugyanebből a témából, ami a történelemoktatás segédanyaga lesz.
A filmet február 25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapján mutatták be először Budapesten. A második elődöntővel folytatódik ma az Eurovíziós Dalfesztivál. Ugyanúgy, mint kedden, ma is 19 énekes közül az első 10 jut a szombati döntőbe. A továbbjutókról minden országban egy szakmai zsűri, valamint a nézők telefonos szavazatai alapján döntenek. Ma csak a résztvevő országok nézői szavazhatnak. Mivel Wolf Kati már kedden bejutott a döntőbe, így a magyar nézők most nem voksolhatnak. Az elődöntőt és a szombati döntőt az M1 élőben közvetíti. Ez volt a Híradó legfontosabb hírein, következnek még egyszer röviden. Kettős állampolgárság és határon túli választójog az elvi kérdésekben nem, de a közlekedésben van megegyezés Szlovákiával. Meghalt az emberevő, a pszichológus szerint kész lett volna a kannibalizmusra a szlovák férfi. Összefogás egy erdélyi kisfiúért, Latika állapota látványosan javul, pedig már lemondtak róla. Földrengés, Spanyolországban 8-an meghaltak, 20 000 ház megrongálódott. Köszönöm figyelmüket! A Duna Televízióban 20 óra 20 perckor kezdődik a közbeszéd, 9 órakor pedig a Ha én gazdag lennék című francia filmet ajánlom figyelmükbe. A Duna 2 autonómia csatornán 19:30-tól Doku Reflex. Ma este Agócs Gergely Gömöri cigányok című dokumentumfilmjét nézhetjük meg. Kedves nézőink, én legközelebb 8 órakor várom majd önöket a Nemzeti Krónikával. Kellemes estét kívánok, viszontlátásra!